Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról, a tudományos gondolkodás története, a görög természetfilozófia, a 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Tiszteletben köszöntöm a társaságot, a tudományos gondolkodás történetével foglalkozunk a mai estén is. Valójában a mai óra az az elmúlt heti gondolatmenetet szeretné folytatni. Görögök fizikai és kémiai ismeretei ez a tárgy. Megpróbáltam fölidézni a görög tudományos gondolkodás tipikus változatait. És azokon belül megpróbáltam elhelyezni a fizikai és kémiai ismereteket magukat. És azt lehet látni, hogy a görög tudomány fejlődésének, vagy a görög tudományosság fejlődésének pontosabban az ennek négy fontosabb periódusa azonosítható. Ez a négy fontosabb periódus nagyon eltér egymástól abból a szempontból, hogy az első periódusban a tudományos eredmények, vagy a tudományosság végső soron a filozófia formájában fejeződik ki. Tehát az a tudás, ami a későbbiekben a tudományokban található meg, ez a fajta tudás az első periódusban, amit preszokratikus korszaknak neveznek. Ebben a preszokratikus periódusban az összes tudás, ami később a különféle tudományterületeken koncentrálódik, az a filozófiában van jelen. A második periódus, a görög tudományosság fejlődésének második periódusa, az a korszak, amikor a tudás már nem a filozófiában, hanem a természet filozófiában koncentrálódik. Ez az az időszak, amit az időszámítás előtti 4. század jellemez, ahhoz tudunk kötni, és ez a 4. századi időszak az, amikor olyan filozófusok tevékenységéről lehet beszélni, mint Platón, Arisztotelész, tehát amikor a filozófia van nagyon magas színvonalon Görögországban, de ebben a filozófiában már megjelenik a természetfilozófia, mint egy filozófiai terület. Mondhatjuk azt is, hogy valójában ez az a korszak, amikor a görög természetfilozófiának a görög tudományhoz való hozzájárulását azonosíthatjuk. Azt láttuk, hogy a görög tudományosság fejlődésének harmadik periódusa az, ami a görög tudomány klasszikus korszaka. Ez után következő időszak, mondjuk a harmadik századtól kezdődő időszak. Ez az, amikor találkozunk olyan híres tudósokkal, mint például Archimédész vagy Euklidész. Ezek a nagy teljesítménye a görög tudományosságnak, a görög tudomány aranykorának a legfontosabb teljesítményeiként azonosíthatók. Végül fogunk beszélni majd egy keveset, gondolom elég keveset, a görög-római korszakról, amelynek szintén van valami jellegzetessége, de ez majd a későbbiekben ki fog derülni, hogy mi. Jó, tehát akkor körülbelül ez volt a tudományosság fejlődésének tipikus formája a görög gondolkodásban, és akkor most térjünk rá arra a szakaszra, amiről az elmúlt héten még nem volt szó. Az elmúlt héten miről volt szó? Az elmúlt héten arról volt szó, hogy az első, a preszokratikus korszak, amikor tehát filozófiaként azonosítjuk a tudást, abban a korszakban előállított eredmények közül beszéltünk a Zénon-féle aporiákról és Demokritos atomelméletéről. Ugye, tehát ezek voltak a tipikus formái, meg hordozói ennek a korszak tudásának. Itt megint csak arról lesz szó, hogy a tipikus változatokat szeretném megemlíteni. Nézzük meg tehát, hogy a természetfilozófia járuléka micsoda ebben a vonatkozásban. Gyakorlatilag a legfontosabb ebből a szempontból az arisztotelészi természetfilozófia. Ezzel fogunk elsősorban foglalkozni, de azt, hogy az arisztotelészi természetfilozófiáról legyen egy perspektívánk, ehhez először egy keveset szeretnék beszélni Platón természetfilozófiai álláspontjáról, illetve egy keveset a szofista természetfilozófiáról is majd, az arisztotelészi természetfilozófiát követően. Azt gondolom, hogy ezek azok a tipikus változatai a természetfilozófiáknak, amelyekben olyan tudás elemekkel találkozunk, amelyek a későbbi tudományosság szempontjából jelentőséggel rendelkeznek. Együtt tehát Platonnal. A platoni természetfilozófiában is kifejeződnek a platoni értékrend legkülönfélebb vonásai. Mindenek előtt megtalálhatjuk a természetfilozófiában azt a szempontot, amelyik az egész platoni rendszer szempontjában meghatározó, nevezetesen azt a szempontot, hogy ha van valamilyen érzéki objektum, akkor az érzéki objektumnak kell, hogy legyen valamiféle ideája. Ez az érzéki világban, az érzéki környezetben, az érzéki anyagi világban elhelyezkedő objektumok és az objektumok világa és az ideák világa közötti különbség meghatározó az egész platoni gondolkodás szempontjából, de erre most nem fogok ezúttal kitérni, csak visszaidézem annak számára, akinek az nem ismerős, annak könnyű dolga van, mert egy csomó helyről megtanulhatja és fölidézheti. Ami a természetfilozófiai szempontból érdekes itt, az a következő. Valójában ugyanez az értékrend megjelenik a platoni természetfilozófiában a következő módon. Hát azok a gondolatok, amelyekre röviden szeretnék utalni, az Platon egyik dialógusában, a Timaiosz című dialógusban találhatók. Ez mindenki számára hozzáférhető, magyarul olvasható, sőt ennek a feldolgozása is sokféle módon olvasható, például a Simonyi Károlynak a fizika kultúrtörténetében is vannak részletek belőle, meg szépen leírja a Simonyi, hogy is van ez a dolog. Nagyon röviden csak annyit szeretnék az egészben megemlíteni, hogy Platon valamilyen módon elfogadja azt az elvet, azt az alapelvet, hogy a természetes testek, a természetben megfigyelhető testek a négy elemből tevődnek valami módon össze. Tehát az a négy elemre vonatkozó régi tanítás az valahogyan Platon számára is érvényes, tehát hogy minden, ami fizikai objektum, az a négy elem valamiféle kombinációjaként érthető meg és azonosítható. De nem ez az érdekes, hanem igazán érdekes az az, hogy az elemek maguk, tehát ez a négy elem, nevezetesen a tűz, a víz, a föld és a levegő, ez a négy elem, ezek hogyan jelennek meg a platoni természetfilozófiában. Ugye, ha már elemekről van szó, tűzről, vízről, földről és levegőről, akkor ezeknek van egy érzéki tartalmuk. Tehát, és ráadásul az érzéki testek összetevői ezek a dolgok, de nyilván ebben a helyzetben arra van Platonnak igénye, hogy megtalálja az elemeknek maguknak az ideáit. A platoni rendszerben, ugye a platoni filozófiai rendszerében minden létezőnek van ideája, természetesen az elemeknek is van ideája, és az a kérdés, hogy miféle ideákat lehet azonosítani, melyek az ideái az elemeknek maguknak. Bizonyára van, aki tudja, hogy melyek ezek az ideák a platoni rendszerben. De azt látom, hogy egyéb páran tudják, tehát végül is arról van szó, hogy melyek ezek, tehát a szabályos testek méghozzá, a síklapokkal határolt szabályos testek, ezek képviselik az ideákat, ezek az ideák maguk. Melyek ezek? Tetraéder, kocka, oktaéder, ikozaéder. Van még egy, a dodekaéder, ugye? Tehát a probléma rögtön megjelenik, azzal az összefüggéssel rögtön egy problémára bukkanunk, hogy négy elem van és öt szabályos test van, akkor tehát valahogyan ki kell választani azt a négyet, amelyik az elemekhez fog tartozni, és Platon ezt ki is választja. Ezek a következők, tehát a tűznek a tetraéder az ideája, a földnek a kocka, a levegőnek az oktaéder, és a víznek pedig az ikozaéder. Idáig érthető, ugye? De ez nem is érdekes önmagában még talán, hanem Platon tovább megy ennél a dolognál, és akkor azt mondja, például adott esetben az ötödik szabályos test az hogy jön a képbe? Az ötödik szabályos test az ötszögekkel, 12 ötszög által határolt szabályos test. Az ötszög az egy ilyen titokzatos, csodálatos képződmény volt a görögök számára, mert elég bonyolult módon lehet szerkeszteni talán. Erről van valakinek valamiféle elképzelése, sokaknak van. És emiatt nagyon érdekes arányok vannak, és emiatt a dolog miatt úgy gondolta Platon, hogy ez magának a kozmosnak, magának a rendnek az ideája. Tehát az ötödik szabályos test is van, játszik valami szerepet, ezeknek is van valami fontos funkciója. Nem is csak ez az érdekes, hanem még további érdekességeket lehet itt találni. Nevezetesen arról van szó, hogy a szabályos testek, ezek az elemek ideái tehát, ezek tovább bonthatók. Méghozzá elemi ideákra bonthatók. Ezek az elemi ideák pedig háromszögek. Méghozzá derékszögű háromszögek. Kétféle derékszögű háromszöggel megoldható ez a dolog, ugye? Tehát ezek a testek, amelyekről szó volt, ezek lefedhetők derékszögű háromszögekkel. Valami miatt elég nagy számú háromszöget vesz ehhez igénybe Platon. Itt csak arra szeretnék utalni, hogy akkor, amikor ezeket a háromszöggel való lefedéseket Platon előállítja, akkor észreveszi, hogy például a tetraéder és az oktaéder lefedéséhez használt háromszögek száma az világos arányban áll egymással. Nevezetesen a tetraéder lefedéséhez 24, az oktaéder lefedéséhez pedig 48 háromszöget ajánl figyelembe venni. Olyan módon végzi el az egyes oldalaknak a lefedését, hogy mindegyikre jut 6, ha jól számoltuk, ugye? Ami igazán érdekes itt, az a következő. Platón világosan észreveszi, hogy akkor, amikor arról gondolkodunk, hogy van-e valami kapcsolat az elemek között, nevezetesen a, mondjuk például a tűz és a levegő között, át tud-e az egyik elem a másik elembe alakulni, akkor ezt nem pusztán minőségi szempontból tudjuk kezelni, hanem tudunk egy mennyiségi relációt is a dolog mögé tenni az elemi ideák használatával. Azt mondhatjuk és észrevehetjük azt az összefüggést, hogy jé, két tetraéder lefedéséhez használt háromszög, az pont megegyezik egy oktaéder lefedéséhez használt háromszög számával, vagyis föl tudunk írni egy mai szóval stöchiometriai egyenletet, és mondhatjuk azt, hogy tessék, két tűz egyenlő egy levegővel. Ugye? Valamilyen értelemben. Tehát az elemek közötti átalakulásnak a mechanizmusát el tudja képzelni, és ezt a mechanizmust valami módon kvantitatív formában is elénk tudja állítani. Bizonyos értelemben ez egy olyan gondolat, ami később nagyon nagy karriert futott be, ez például éppenséggel a kémiai stöchiometria, ez végül is ezt az ötletet hasznosítja és működteti. Oké, miért érdekes még ez a platoni gondolatvilág? Természetesen van még egy nagyon fontos érdekessége, ami nagyon talán szintén elég jól ismert, ez az érdekesség abban áll, hogy a platoni rendszerben nagyon világos szerepet játszanak a szimmetriák. Tehát az, hogy ezek szabályos testek, az többek között azzal a következménnyel jár, hogy mindenféle szimmetria műveleteket lehet velük csinálni. A szimmetriának a természeti folyamatok és a természeti objektumok magyarázatába való bevonása, tehát hogy a szimmetria valami olyasmi lehet, ami fontos szerepet játszhat, ez egy nagyon fontos tényező. Nagyon fontos tényező, ami később nagyon nagy karriert futott be, szintén mindenki tudja. Tehát egy mai természettudományos teória a szimmetria elvek működtetése nélkül alig képzelhető el. Ugye? Tehát végső soron egy olyan eszme, ami bekerült szintén a modern tudományosságba. Különféle közvetítéseken keresztül. Közismert például Heisenbergnek a platoni természetfilozófia iránti rajongás, azt el lehet olvasni a Rész és egész című művében, meg máshol is lehet tudni. Oké, tehát ilyen értelemben Platonnak a természetfilozófiája legalább ebből a két szempontból nagyon fontos hatást gyakorolta a későbbi tudományosságra. Tovább megyünk a fő problémának, Arisztotelész természetfilozófiának az értelmezése irányába. Jó, tehát akkor Arisztotelész természetfilozófiájáról lesz szó. Az arisztotelészi természetfilozófia az Arisztotelész különféle munkáiban jelenik meg, elsősorban a Fizika című művében, azon kívül az Égről szóló írásában, a Meteorológia című írásában, valamint a Keletkezésről és Pusztulásról című írásában. Jelentős természetfilozófiai elvek megvannak, vagy előfordulnak a filozófiai összegzésében, a Metafizika címet viselő filozófiai metafizikai gondolatmenetében is. Nagyon fontos arra emlékeztetni, hogy itt az arisztotelészi természetfilozófiáról van szó. Arisztotelész ugyanakkor még nem természetfilozófiának hívja, tehát nem természetfilozófiának hívja azt, amit csinál, hanem azt mondja, hogy ő most a fizikával foglalkozik, vagy az égről próbál valamit írni, vagy a meteorológiáról ír valamit, tehát bizonyos folyamatokról ír, amelyek a természetben így vagy úgy fordulnak elő. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy itt megjegyezzük azt, amit korábban sokan megjegyeztek már, például Hegel megjegyezte. Hegel valahogy a 19. században a következő megjegyzést tette az arisztotelészi rendszerrel kapcsolatban, azt mondta, hogy az, amit Arisztotelész fizikájának hívott ő maga, és amit Arisztotelész fizikájának hívtak évszázadokon keresztül, az az, amit ma, a 19. században természetfilozófiának mondanánk. Tehát Arisztotelész még fizikának, azt mondja Hegel, ez az, amit természetfilozófiának mondanánk. Miért? Azért, mert a fizika önképe megváltozott erre az időre, a 19. századra. Azt mondja Hegel, így folytatódik az idézet, mert a mi fizikusaink, nevezetesen a 19. századi fizikusok, már csak azt mondják meg, hogy milyen számolásokat végeztek, milyen finom méréseket folytattak, de ezt nem mondják meg, hogy közben gondolnak is valamit. Tehát valójában átalakul a tudományról kialakított kép, és ha valaki gondol valamit a dologról, akkor arra azt kell mondani, hogy ez természetfilozófiai, az természetfilozófiai elem a tudományban, és valójában a 19. században ez már így merül fel. Tehát, ha elfogadjuk ezt a modern tudománynak a pozícióját, akkor azt mondhatjuk tehát, hogy az arisztotelészi természetfilozófiának a természettudományokhoz való járulékát tanulmányozzuk. Jó? Arisztotelésznek a természetfilozófiájában meghatározó jelentősége van annak, hogy a természet az ő felfogásában egy olyan rendszerként áll előttünk, amit mai szóval nyílt dinamikai rendszernek mondanánk. Az arisztotelészi természet az egy olyan módon elrendezett objektumok sokaságából álló, vagy olyan módon rendeződő létező, amelynek a rendje nem egyszer s mindenkorra adott, hanem folyamatos keletkezésben és pusztulásban van. Tehát egy állandó létrejövés által, állandó keletkezés és pusztulás által fennálló rend. Tehát világos, tehát ő a természetre egy olyan egészként gondolt el, amelyik jól el van rendezve, de ebben az elrendezésben nincs egy eleve megszabott, egy eleve elrendelt, egy eleve kijelölt helye a dolgoknak, hanem folyamatos változások következtében áll újra és újra és újra és újra elő. Ez egy nagyon lényeges szempont az arisztotelészi természetfilozófia megértése szempontjából. Hogyan jön létre ez az újra és újra elvállított rend? Először is azt lehet látni, hogy van ennek a rendnek egy olyan összetevője, amit az arisztotelészi természetfilozófiában a helyek rendszereként lehetne azonosítani, vagy mondhatnánk azt, hogy van a helyeknek egy természete, vagy egy természetes helyek rendszere az, ami azonosíthat az arisztotelészi természetfilozófiában. Ez a következőképpen néz ki. Az arisztotelészi természetfilozófiában világos különbséget teszünk a hold alatti és a hold feletti világ között. Ez valami módon emlékeztethet bennünket a platoni különbségre, amelyikben az ideák világa és az érzéki világ megjelent, de a tartalma az egészen más. Valójában a hold alatt és a hold feletti világ úgy is jellemezhető, hogy a hold alatti világ ez a földi világ, vagy a földvilág, a hold feletti pedig hát az égi szféra. Tehát a földi és az égi szféra elválásáról lehet beszélni. Azért érdekes ez, mert ez egyfajta rendet jelent persze az egész struktúrában, de ez a fajta rend bizonyos értelemben stabil, ez a rendezés ilyen értelemben stabil, mindig meg lehet különböztetni az égit és a földit, ugye? Tehát az ég és a földi az mindig eltérő lesz. Az ég és a földi különböző nagyon sok szempontból. Az ég és a földi különböző például abban a szempontból, hogy Az égi objektumoknak és a földi objektumoknak más az anyaga. A földi objektumok azok miből állnak? Hát a négy elemből állnak, ugye, ahogyan azt a platóni esetben is megjegyeztük. Az égi objektumok azonban egy ötödik anyagból állnak, egy ötödik anyagból, a valamiféle ötödik lényegből, quintesszencia alkotja valami módon az égi objektumokat. Miért érdekes? Azért érdekes ez, mert az égi objektumoknak a természete is eltér a földi objektumoktól. Az égi objektumok nem változékony természetűek, vagy lényegében nem változékony természetűek, a földi objektumok pedig változékonyak. Legtöbbször, vagy nagyon sokszor változékonyak. Más a mozgásuk is, más jellegű a mozgásuk. Az égi objektumoknak a mozgása az körkörös, földi objektumoknak a mozgása az általában nem körkörös, hanem egyenes vagy törött vonalat követ. A nem csak ebből a szempontból térnek el, tehát a körkörösség az valamiféle tökéletességet képvisel. Tehát egyébként is az égi szféra az hordoz valamiféle tökéletességet ebben a rendszerben a földi világhoz képest. Tehát a tökéletes égi mozgás, a tökéletes égi mozgás tökéletességéhez még az is hozzátartozik, hogy valójában nem surlódásos azok a mozgások, mondhatnám azt, hogy ezek a mozgások örökök és változatlanok. Tehát a surlódás fogalma az itt nem jó, tehát örök és változatlan mozgás. Viszont a földi mozgás az nem örök és változatlan, az képes keletkezni és elmúlni. Ilyen értelemben. Világos, nagyjából értjük akkor tehát, hogy a föld és az égi szféra az eltér egymástól, másra vannak benépesítve, más ott a dolgok természete, stb. De ezen kívül még egy csomó szempontból érdemes a dolgot jellemezni. További struktúrát lehet azonosítani a földi és az égi szférán belül is. A földi szférán belül azt lehet látni, hogy a földi világban, a hold alatti világban tehát, a helyeknek van egy természetes rendje. Ez pedig azt jelenti, hogy van egy olyan szféra a földi világban, a legfelső szféra, amelyik a tűz számára, vagy a tűzből lévő dolgok számára a legtermészetesebb hely. Van egy másik, a tűz, ez alatti szféra, az a levegő szférája, a levegőből lévő dolgok természetes, vagy levegőt tartalmazó dolgok természetes helye. Van egy azt az alatti szféra, ez már mindenki ki tudja találni, hogy ez mi lehet. Hát mi van a levegő alatt legalábbis Görögországban? Hát nyilván a... Na? Hát a víz, hát persze. Nyilván a tenger ott csobog, vagy nem tudom mit csinál, tehát a víz. És legvégül persze a föld, amelyik ott van az egész alatt. Ugye? Tehát ez a természetes helyeknek van egy ilyen rendszere, értjük ugyanadjában. De ezek a természet, ez az, hogy a természetes helyeknek van egy ilyen rendszere, ez nincsen oda drótozva semmivel, vagy sehogy, hanem tehát mondhatom azt is, hogy egy ilyen világrend érvényesül, valami módon ez úgy jelenik meg, mint valami vonzó hatás, vagy mint valami orientáció, vagy valami ilyesmi. Majd fogjuk látni, hogy hogyan jelenik ez konkrétan. Az égi szféra szintén szférákkal van tele, 55 égi szférát lehet megkülönböztetni, és akkor ezoknak a segítségével képesek vagyunk az összes égi test mozgását megérteni. Ezt mindenki tudja, és azt hiszem talán volt is már szó róla, ha nem volt, akkor majd lesz. Tehát a Székely Laci talán erről fog beszélni, vagy beszélt is már, hogy hogyan jelenik meg a csillagászatban. Ez itt most nem ebből a szempontból érdekes, hanem abban a szempontból érdekes, hogy itt is van szféráknak egy valamiféle rendszere, és az érdekes, hogy van persze egy legkülső, legfelső szféra is, amiről majd a későbbiekben fogunk beszélni, tehát a szférák száma nem végtelen, hanem valami módon véges. Oké, tehát ezt megértettük, és ennek a szféráknak eme rendszere az egy nagyon fontos és meghatározó tényező a természet rendje és a természet rendezett működése szempontjából. Oké? Tehát ez egy fontos elv. Most akkor mi az, ami még hozzáadódik ehhez? Ugye hozzáadódik ehhez még az is, hogy az objektumok, amelyek ebben a világban elrendeződnek, tehát a fizikai objektumok, a földi objektumok és az égi testek, az objektumok is valamilyen módon rendelkeznek egy természettel. Ilyen értelemben a természet nem homogén, hanem valahogyan ilyen struktúrált képet mutat. Mit lehet a természeti objektumokkal kapcsolatban állítani? Természeti objektumok is valamilyen értelemben inhomogének vagy nem homogének, ugye? Hiszen van olyan objektum, amelyik kőből van, van olyan, amelyikben a tűz áll előtérben, van amelyikben a levegő, van amelyikben, mit tudom, ezeknek valamiféle keverékét találjuk. Minden esetre arról van szó, hogy egy adott létező, egy adott fizikai objektum, például egy test a földi világban, az szintén rendelkezik valamiféle természettel. Tehát attól függően ilyen vagy olyan a természet, hogy mi a meghatározó elem benne, ugye? Tehát a négy elemből, amelyeket az imént felsoroltunk, abban a négy elemből mi az, amit meghatározó módon tartalmaz. Ebből az következik, hogy az objektumok, vagy a fizikai testek, mondjuk, hogyha nézzük a fizikai testeket, azoknak is van tehát valamiféle természete. A fizikai test természetét az szabja meg, ugye még egyszer mondom, hogy milyen elemet tartalmaz meghatározó arányban. Világos, ugye? Ezt megértettük, akkor már nagyon nagy lépésben haladunk annak érdekében, hogy megértsük, hogy hogyan szerveződik az arisztotelészi rend. Hogyan szerveződik ez a mozgásban lévő dinamikus rendszer, az arisztotelészi világrend, hogyan jön létre. Ugyanis mi történik? Azt látjuk, hogyha veszünk egy testet, amely test mondjuk földtartalmú, tehát egy követ, amelyik döntően földből áll, és ezt a követ, ezt fölemeljük a levegőbe. Tehát ebbe a szférába helyezzük el, a levegőbe. Akkor azt látjuk, hogy az a kő, az nem az ő természetének megfelelő helyen van. És ha magára hagyjuk ezt a követ, elengedjük, akkor mi történik? Hát leesik, mindenki tudja, Arisztotelész is tudta, de mi a magyarázata annak, hogy leesik? Az a magyarázata, hogy a kő, mivel alapvetően föld természetű, nem érzi jól magát a levegőben, hanem az ő természetes helyére akar kerülni. Természetes helyre törekszik, és ez a magyarázata annak, hogy leesik. Érthető? Tehát magyaráznunk kell, hogy miért esik le a kő. Persze, hát magyarázatok nagyon fontosak. Az arisztotelészi felfogásban, az arisztotelészi filozófiának ez az alaptézése, ugye, hogy meg kell ismerni a dolgok okait, meg kell értenünk, hogy mitől történik ez a dolog. Mitől történik? Miért esik le a kő? Azért esik le a kő, mert nem a természetes helyén van, hanem másút van, és akkor leesik. Ha beletesszük a vízbe a követ, onnan is persze látjuk, hogy ott szintén valahogyan lemegy a tenger fenekére, vagy hova. A döntően érdekes az, hogy a magyarázat, mi a magyarázat? Tehát a magyarázat az, hogy nem a természetes helyén van, és a természetes helyére akar törekedni. Ez a törekvés, az a szándék, az a cél, az, hogy a dolgoknak van valami, úgy tűnik, hogy a dolgoknak van valami célja. De valójában ez nem a dolgok célja, ami igazából ebben az egész mechanizmusban működik, az a természet harmóniája, ugye? Tehát az mozgatja az egész mechanizmust, hogy a dolog a maga természetének megfelelő helyre kerüljön. Érthető? Tehát az egész arisztotelészi rendszer, amiben egy ilyen dinamikus organizmusról van szó, ez a dinamikus organizmus azért működik, mert arra azt a célt kell elérni, hogy a természet egy ilyen harmóniára jusson, tehát egy ilyenfajta harmónia kialakulhasson. Minden a maga természetes helyére jusson, világos, ugye? Tehát a kő, amikor itt fölemelem és elejtem, akkor nem azért mozog, mert a mozgásának az oka nem a kőben magában van. És nem a helyek rendszerében van a mozgásának az oka, hanem a mozgásának az oka a kő természet, a kőben megnyilvánuló természet és a helyekben megnyilvánuló természet elválasztottságában, vagy külön választottságában van. Csak akkor válik mozgóvá, ha külön választom. Ha nem választom külön, ha ott hagyom, akkor nem fog mozogni. Tehát a mozgásának az a magyarázata, hogy egy ilyen inhomogenitás, vagy egy diszharmónia, vagy valami ilyesmi van a természetben, és ez az inhomogenitás, az a nem harmonikus szituáció, ez meg akar szűnni. Egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog, tehát a mozgás oka sem nem a kőben van, sem nem a rendszerben, az eleve adott rendszerben, hanem a kettő viszonyában van, a kettő elválasztottságában. Egy nagyon fontos tényező, nagyon bonyolult és komplex rendszer. Persze van itt még egy probléma. Ezzel vége van az egésznek, tehát a kő leesett, ezzel véget ér a folyamat, beáll valamiféle harmonikus állapot. Akkor, ha ez így van, akkor miért beszélünk itt dinamizmusról? És miért van szó, miért mondtam azt, hogy itt egy dinamikus rendszer tartja fenn ezt a... Szóval miért dinamikus rendszer ez? Miért van itt, miért lehet ezt a szót? Miért nem arról van szó, hogy elindultak ezek a folyamatok, és akkor lezajlottak, és akkor mindenki a maga természetes helyén elterül, és akkor minden véget ér. Ugye? Ez egy érdekes kérdés. Nézzük meg, hogy miért. És nem a kő példáján, hanem a víz körforgásának a példáján szeretném ezt illusztrálni, hogy miért. Hogyan működik ez az arisztotélszi világ, ugye? Mi a helyzet a vízzel? De arról van szó, hogy a víz az párolog, ugye? És akkor a párologó víz, az fölkerül valahova az egekbe, közel a tűzhöz, és akkor ott lecsapódik, tehát páraként, ugye, tehát páraként fölkerül ide, a párába sok a tűz, nyilván, fölkerül ide a tetejére, de viszont ott lecsapódik, és ha lecsapódott, akkor már nem az ő számára megfelelő környezetben van, hanem vízként lehullik ide. Igaz? Világos. Tehát az, hogy a víznek van egy ilyen körforgása, hogy elpárolog, leesik, elpárolog, leesik, ez világos arisztotelész számára. Ez az, ami egy nagyon fontos, például egy nagyon fontos illusztráció. Ez ideig rendben, akkor látjuk már, hogy mégiscsak akkor itt van egy dinamizmus, ugye? Tehát egy ilyen folyamatosan működő rendszer, amelyik értelmez egy csomó meteorológiai jelenséget és egyéb dolgokat. Csakhogy. Természetesen fölmerül a kérdés, hogy mi a magyarázata ennek. Tehát mi a magyarázata annak, hogyha egyszer elpárolgott és lecsapódott, ez hogy miért nem marad mindig ott, ugye? Tehát megint arról van szó, hogy miért nem marad mindig a maga helyén. Tehát miért nem áll le ez a folyamat? Ebben a helyzetben ezt meg tudjuk magyarázni, miért nem? Miért nem? Miért párolog el a víz újra és újra? Hát miért nem? Hát azért, mert a nap melegíti a tavaknak, meg a tengernek, meg a folyóknak a vizet, ugye? Tehát világos. Tehát a nap melege miatt párolog el. Tehát ezt a körfolyamatot, ha tetszik, a nap melege mozgatja, azt tartja fenn. Ugye világos? Kérdés, és akkor már is látjuk, hogy akkor ebből a földi szférából már átkerülünk az égi szférába itt hirtelenjében. Látjuk, hogy az egész rendszer működéséhez az égi szférának is valamilyen fontos szerepe adaléka lesz. Nap melege, de hogyan lehet a nap melegét megérteni? Honnan ered a nap melege? Ez itt a kérdés. Hát Arisztotelész tudja jól, hogy honnan ered a meleg. Honnan ered a meleg? Hát például a dörzsölés következtében könnyű meleget csinálni, ugye? Tehát Arisztotelész azt mondja, hogy a nap melege, ilyen tapasztalati tényezőkön alapulva, nem magreakciókra egyelőre, hanem mind ebből a szempontból teljesen mindegy. Tehát azt mondja, hogy a nap melege végső soron a súrlódásból ered, abból a súrlódásból, amelyik a földi és az égi szférák közötti súrlódás. Érthető, ugye? Tehát ebből a súrlódásból ered a nap melege. Az égi szférák is forognak, ugyanis mindenki tudja, tehát arról beszéltünk, ugye, hogy itt körmozgás van, folyamatos forgás, örök körforgás, és az örök körforgás állandóan súrlódik a földi szférával, és ott összegyűlik, egy bonyolult mechanizmust ír le abba a kapcsolatban, hogy hogyan gyűlik itt a tűz össze a napként, vagy hogyan, ugye? Tehát, ami érdekes az, hogy itt a nap melege ilyen értelemben, tehát a legfőső földi szféra és legalsó égi szféra közötti surlódás következtében áll előttünk. Na de mi mozgatja ezt a legalsó égi szférát? Hát persze a fölötte lévő égi szféra, ugye világos. És ezt a szférát mi mozgatja? Azt a fölötte lévő szféra mozgatja. Ezek azonban surlódásmentesen mozognak egymástól, itt nem termelődik ilyen nagy hő. Igen, tehát valójában ezt a dolgot tovább lehet mondani. Tehát akkor mit mondhatunk? Eljutunk előbb-utóbb a legfelső égi szféráig. Azt mozgatja valami? Nem, azt nem mozgatja semmi. Ez a mozdulatlan mozgató, az a mozdulatlan mozgató, amit Istennek is lehet nevezni. Ugye? Tehát a mozdulatlan mozgató, vagy Isten, a legkülső szféra az reprezentálja, vagy fordítva. Tehát végsősorban arról van szó, hogy a mozdulatlan mozgató mozgatja ezt a szférát, az ezt a szférát, az ezt a szférát, az ezt a szférát, az létrehozza a napmelegét. A napmelege fenntartja a körfolyamatokat a földi világban és a földi szférában. Tehát akkor mondjuk lehet látni, ugye, tehát mi hozza létre azt a helyzetet, hogy nem áll be a hőhalál, hogy nem állnak be a dolgok valamiféle egyensúlyi helyzetbe? Mi hozza ezt létre? Ezt az hozza létre, hogy Isten állandóan energiát ad az egész rendszernek, állandóan tekeri, ugye? Tehát itt a legkülső égi szférán állandóan mozgatja, és az ő mozgása, az ő beavatkozása, az ő folyamatos beavatkozása az, ami fenntartja ezt az önszerveződő folyamatot. Azt az önszerveződő folyamatot, hogy itt egy olyan bonyolult mechanizmus tud működni, hogy nem marad a egyszer lehullott eső a tengerekben, hanem újból föl, és akkor ebből egy ilyen bonyolult mechanizmus jön létre, amit például időjárásnak, vagy olyan ilyesminek lehet nevezni. Ugye? Tehát ez egy nagyon fontos és világos gondolatmenet, remélem világosan tudtam elmondani. Hát végül is arról van szó, hogy a dolgok azok önszerveződő módon mennek itt végbe. A helyek rendszere az valamilyen értelemben adott, tehát mi az, hogy a helyek rendszer adott? Az, hogy van valami rend végsősorban. Az, hogy rendnek kell lenni az adott. Tehát, hogy valamiféle rend van, de hogy a rend az hogyan jön létre, milyen konkrét formában és hogyan zajlik, ennek a rendnek az előállítása, az a dolgokon magukon és a dolgoknak az egymáshoz való viszonyán alapul. Ebbe csak annyiban avatkozik bele Isten, mondhatnám logikai szükségszerűségként, mert hogy valakinek meg kell akadályozni azt a helyzetet, hogy a rend, az egyszer beállt rend, az örökké úgy maradjon. Ez egy nagyon furcsa Isten funkció, szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Egy olyan Istenről van itt szó, aki nem egy mechanikus Isten, ez egy entrópikus Isten. Ő valójában a rendet nem állandóan létrehozza, hanem állandóan felbontja, állandóan összezavarja. Ugye? Tehát beállna szegény rend úgy, hogy akkor mindenki elhelyezkedik a saját természetes helyen, és akkor minden úgy maradna, kész ez a világ vége, vagy hőhalálnak mondták a 19. században, akkor minden folyamat véget ért, egyensúlyban van és kész. De nem tud így maradni, mert Isten kilögdösi ebből. Ugye? Tehát végső soron az isteni beavatkozás azt eredményezi, hogy itt nem egy statikus rend van ebben a világban, amiben élünk, ez szerint az aristotelész felfogás szerint, hanem egy dinamikus rend van. Érthető. A tudomány történetében nagyon egy darabig jelen volt ez a gondolat, amit itt Aristotelész képvisel, de aztán később különböző okok miatt eltűntek ezek az összefüggések. Majd talán lesz róla szó, hogy hogyan és miként és miért. És valójában jóval később, a 19-20. Században került aztán újra elő ez a gondolat. Nagyon sokáig nagyon bizonytalan státuszban volt. Na, akkor ezt értettük, akkor mehetünk tovább. Természetesen az arisztotelészi természetfelfogásnak nagyon fontos része a különféle mozgások jellemzése, és a különféle mozgások értelmezése, jellemzése, leírása a lehető legtöbbféle módon. Az Arisztotelész a mozgást és a természetet olyan mértékben összefonódónak gondolta el, hogy amellett érvelt, hogy ha az egyiket nem értjük meg, a másikat se érthetjük meg. Tehát valójában a mozgás és természet az nagyon szoros kapcsolatban egymással. A természet fogalmának az értelmezésénél is igénybe veszi Arisztotelész a mozgást, és végső soron mondhatjuk azt, hogy a természetnek valami olyasmit lehet tekinteni az Arisztotelész felfogás szerint, ami önmozgó, ami önmagától jön létre, vagy amit terem. A Fizika című könyv 3-tól 8. fejezetében, tehát a legnagyobb részében a fizikának, a mozgások értelmezésével, jellemzésével, leírásával találkozunk. Arisztotelész mindig szereti osztályozni a lehetőségeket, valahogyan sokféle szempontot figyelembe vesz, és ezeknek a szempontoknak az alkalmazásával osztályozza a különféle jelenségeket, amit éppen vizsgál. Most a mozgásokkal is ez a helyzet. 4 különféle szempontot ajánl elsősorban figyelmünkbe, ebből a 4 szempontból érdemes a mozgásokat megkülönböztetni és csoportosítani és jellemezni. Melyek ezek a, mely ez a 4 szempont? Először is lehet beszélni élő és élettelen, az élő és az élettelen mozgásáról. Az élő mozgását az élettelen mozgásától azt különbözteti meg, hogy az élőben van lélek, és az élőt a lélek mozgatja. Az élettelen viszont nem a lélek által, az élettelen mozgás az nem a lélek által kiváltott mozgás. Lehet beszélni földi és égi mozgásról. Erről az imént már beszéltem, ugye? Tehát a földi mozgás az nem kör, az égi az kör, földi mozgás az keletkezik és elmúlik, az égi az örök, stb. Stb. Egy másik lehetőség, egy további lehetőség, amikor arról beszélünk, hogy egy mozgás az lehet természetes és kényszerített. Ugye természetes mozgásként beszéltünk arról, amikor a kő az leesik. Ugye, tehát az egy természetes mozgást folytat, mert akkor nem hat rá semmi kényszer. Viszont, hogyha fölemelem a követ, és fölrakom, amit felemelem a levegőbe, az egy kényszer hatására történő mozgás. Ugye világos? Tehát a természetes mozgásban arról van szó, hogy a természetes mozgásnak a magyarázata és az értelmezése az nagyon eltér a kényszerített mozgástól. Ugye világos? A természetes mozgás olyan mozgás, aminek az oka részben a dolog természetével van kapcsolatban. Ugye világos? Hiszen a kő azért zuhan le, mert hogy az ő kő természetét, vagy a föld természetét akarja követni. Ezzel szemben a kényszerített mozgás olyan mozgás, amikor a mozgás nem a dolog természetéből adódik, hanem valami külső tényező váltja ki. Tehát egy a dolog számára külső, nem a dolog természetéből összetett. Ez egy nagyon fontos különbség. Ha valami tolok, vagy húzok, vagy valami ilyesmit csinálok, az kényszerített mozgás nyilván. Oké. Van még egy negyedik típusú osztályozás is. A negyedik típusú osztályozás az úgynevezett kategóriális osztályozás. A kategóriális osztályozás az a fajta osztályozás, amelyikben jellegzetes és nagyon fontos fogalmakat veszünk igénybe. Kategóriák olyan meghatározó fogalmak, amelyek a lét értelmezésénél nélkülözhetetlenek. Tehát ilyen alapvető fogalmak, talán így mondanám. Tehát ilyen milyen kategóriákat használ Arisztotelész? 4 kategóriát, itt megint 4 kategóriát ajánl. A szubstancia, mennyiség, minőség és mondjuk a hely. Szubstancia kategóriát alkalmazva tudunk beszélni szubstanciális változásokról vagy mozgásokról. Ezek a legfontosabbak talán. Miféle szubstanciális változás van? Mi az, ami lényeges változás, meghatározó jelentőségű változás? Valamilyen objektummal kapcsolatban, amit gondol, mit gondoltak, mi lehet? Mi az, ami igazán lényeges, ami a dolog lényegével összefügg? Van-e ilyen változás vagy mozgás? Nem volt talán világos a kérdés, akkor megadom a választ. A keletkezés és a pusztulás ilyen változások. Ugye a keletkezés és a pusztulás. Ugye ez azt jelenti, hogy valami olyan létezőként létezik, létrejön vagy elpusztul. Tehát valami módon keletkezés és pusztulás. Jó, mennyiségi változás, minőségi változás, ezek már egyszerűbben azonosíthatók. Mondjuk mennyiségi változás az, amikor valami nő vagy csökken, tehát kisebb vagy nagyobb lesz. Mondjuk minőségi változásnak lehet tekinteni azt, hogy valami meleg vagy hideg, a színe ilyen vagy olyan, ez most mindegy. Helyváltoztató mozgás, ez pedig mindenki tudja, hogy mi a helyváltoztató mozgás, ugye? Oké. Tehát akkor odáig eljutottunk, hogy van egy ilyen osztályozásunk. Miért érdekes ez az osztályozás? Megint csak abban a mondhatnám, tudománytörténeti szempontból érdekes. Azért érdekes tudománytörténeti szempontból, mert azt látjuk, hogy Arisztotelész itt a mozgásoknak egy nagyon gazdag tárházával foglalkozik, és mindegyiket igyekszik nagyon jól leírni. Például a keletkezésről és pusztulásról egy külön könyvet is írt. Ezzel szemben azt látjuk majd hamarosan, néhány évszázaddal Arisztotelész után, mit látunk? Azt látjuk, hogy az emberek nem minden mozgás típus után érdeklődnek tudományos szempontból. Tehát az a fajta tudományosság kerül előtérbe, vagy a tudomány egy olyan fordulatot vesz mondjuk az újkorban, amely fordulat következtében csak az élettelen, földi, kényszerített, helyváltoztató mozgások tanulmányozása lesz érdekes, és az összes többi verzió az nem válik az adott tudományt, mondjuk például a klasszikus mechanika számára hozzáférhető vagy érdekessé. Fontos tényező, hogy a tudomány történeti fejlődés szempontjából azt megérteni, hogy mitől gondolják valamivel kapcsolatban azt az emberek, hogy ez érdemes, a tudományos, vagy lehetséges. Érdemes és lehetséges tudományos módon az adott problémát vizsgálni, és mitől gondolják azt, hogy nem. Látjuk, hogy Arisztotelész még nagyon sok verzióját ismeri a mozgásoknak. A klasszikus mechanika korában, mondjuk a 17. században ez radikálisan egyszerűsödik. Arisztotelész a különféle verziók közül némelyiknek a vizsgálatában ad összefüggés, vagy ajánl egy összefüggést avval kapcsolatban, tehát mondhatom, valamiféle kvalitatív, bizonyos értelemben kvantitatív összefüggést is ajánl, amit mondhatunk mozgástörvénynek is. Tehát a fizika 7. könyvében egy csomó olyan kísérletet, ezek főként persze gondolatkísérletek ad elő, amelyből arra következtet, hogy bizonyos mozgásokra milyen szükségszerű összefüggések érvényesek. Ezt az arisztotelészi gondolatmenetet, a fizika 7. könyvében megtalált a gondolatmenetet, ezt szokták úgy értelmezni a későbbiekben, a 16.-17. századtól kezdődően, hogy ez Arisztotelész mechanikai felfogása, tehát az arisztotelészi fizikát úgy értik a 16.-17. századtól, mintha az mechanika volna, és méghozzá az az összefüggés, amit itt, az a szükségszerű összefüggés, ami Arisztotelész fizikának 7. könyvében van, ez az összefüggés, ez mechanikai törvény lenne, és mechanikai törvényként persze hibás. És a nagy Newtonnak az az érdeme, hogy ezt a mechanikai helyett, a hibás mechanikai helyett egy másfajta, egy helyes mechanikát talált. Mi ez az összefüggés? Valahogy meg lehet, szeretném nagyon röviden fölidézni, mi ez az összefüggés, ami megtalálható. Arról van szó, hogy minden ilyen esetben lehet arról beszélni, hogy van valami mozgató, van valami mozgatott, és a mozgás bizonyos értelemben van a mozgással szem, mondjuk így, hogy a mozgatással, vagy a mozgatással szemben van a dolognak valamiféle ellenállása. Mondjuk például súlya. Mi lehet a mozgatott? Mondjuk a mozgatott lehet egy kocsi, amit húzunk. A mozgató lehet mondjuk egy mozgató hatása, ahogyan az ember húzza mondjuk a kocsit, ugye? Tehát valamiféle ilyesmi. Mondjuk egy embernek az aktivitása, hogyan húz egy kocsit, és van valami súly, ami a kocsira jellemző mozgással szembeni ellenállásként azonosítható valami. És akkor mit mond Arisztotelész? Azt mondja, hogy hát persze, hogyha ugyanaz a mozgatott és ugyanakkor a súlya, akkor hogyha a mozgató hatás kétszer akkora, akkor ez azt eredményezi, hogy az elmozdulás is kétszer akkora, meg ehhez hasonlít. Ilyen gondolatmeneteket ad elő, és mindezek alapján arra a konklúzióra lehet jutni, hogy ő amellett érvel, nem ezekkel a fogalmakkal, de most az egyszerűség és a gyorsaság kedvéért ebben a formában fejezem ki magam, mintha Arisztotelész amellett érvelne, hogy a mozgató hatás az valahogyan egyenesen arányos a, mondjuk így, hogy a mozgás sebességével, és hogyha a mozgató hatás megszűnik, akkor ez azzal a következménnyel jár, hogy a mozgás is megszűnik. Ugye világos? És ugye mindannyian tudjuk, hogy ehhez képest a modern nyelvezetben úgy lehet beszélni, tehát mondjuk a 17. századi nyelvezetben azt lehet mondani, hogy valójában, hogyha itt erőről beszélünk, ami az erőként azonosítjuk a mozgató hatást, és ha a mozgás jellemzőjeként valami módon a mozgó testobjektumaként a mozgás jellemzésére valami arányos tényezőt akarunk választani, akkor észre fogjuk venni, hogy az erő a mechanika szerint az nem a mozgás sebességével, hanem éppenséggel a sebesség megváltozásával arányos, ugye? Tehát, hogy itt valójában a mozgató hatás az a gyorsulással, mondjuk így, arányos, tehát a sebesség megváltoztatásában van jelentősége az erő hatásának, a mozgató hatásnak, és nem pedig a sebesség, nem pedig a mozgás fenntartásában. Mondja a micsoda, tehát a klasszikus mechanika. És akkor azt mondhatjuk, tehát, hogy Arisztotelész tévedett, mert azt gondolta, hogy az erő ahhoz kell, hogyha az ember fenn akarja tartani a mozgást, és nem ahhoz kell, hogyha meg akarja állítani, vagy hogyha el akarja indítani. De hát ez az, ami lényegében félreértelmezése az arisztotelészi felfogásnak, hiszen valójában, amiről Arisztotelész beszél, az a szemlélhető mozgásoknak a sokasága. Tehát a földi szférában mondjuk, tehát egy húzott kocsinál, vagy ehhez hasonló dolgokról van szó, tehát a földi világban megfigyelhető mozgások sokaságánál mindig azt látjuk, hogy a mozgások azok surlódásos mozgások, így fejezhetném talán ki magam. Tehát azok a mozgások, amelyek megfigyelhetők, tehát a szemlélet számára adottak. Ezek a mozgások, ezek olyan mozgások, amelyekre egy ilyen jellegű összefüggés érvényesül. Ugye? Tehát amelyikben az derül ki, hogy a mozgató hatás a mozgást fenntartó hatásként érvényesül, ugye? Tehát valami módon. És nem pedig az idealizált newtoni összefüggés az, ami érvényesül. Pontosabban, jó, mindegy, tehát most akkor abban nem akarok belemenni, hogy az hogyan érvényesül, hogyan nem, de mindegy. De az a lényeg csak, hogy a szemlélt mozgásokra az arisztotelészi dinamika, az arisztotelészi dinamikának ez az elképzelése, amit Arisztotelésnél találunk, az megfelelő. Teljesen jól leírja. Hát tényleg erről van szó, hogyha nem húzom a kocsit egy idő után, akkor az meg fog állni. Az arisztotelészi dinamika az azoknak a jelenségeknek, ami az Arisztotelész számára megfigyelhetők voltak, azoknak a jelenségeknek egy jó összefoglalás és egy jó és érvényes magyarázata a szónak ebben az értelmében, ahogy én beszéltünk róla. És akkor, amikor Newton valami más magyarázatot vezet be, akkor ott valami másról lesz már szó. Tehát ott megváltozik az a realitás, amiről ő beszél. Megváltoznak az objektumok, amelyeknek a mozgására vonatkoztatjuk azt az összefüggést, amiről Newton beszél. Az arisztotelészi fizikában mások az objektumok. Itt a szemlélet által hozzáférhető objektumokról van szó. A newtoni mechanika nem érvényes a szemlélet világára, közvetlenül legalábbis, ugye? Tehát a közvetlen módon közvetlen módon a newtoni mechanika alapösszefüggéseit nem tudjuk igazolni közvetlen módon. Valami közvetett vagy összetett módon persze tudjuk, és nagyon tudjuk, hogy az milyen jelentősége, de viszont az nagyon fontos, hogy, az, hogy itt valami módon másfajta objektumokról van szó. Akkor menjünk egy picit tovább, mehetünk tovább még. Az arisztotelészi dinamika mellett lehet beszélni talán arról is, hogy Arisztotelész egyes értelemben a kinematika szempontjából is érdekeset csinált. Azt mondanám tehát, hogy Arisztotelésznek a mozgás értelmezésével kapcsolatos elképzelése is nagyon fontos. A múltkoriban talán utaltam erre már, akkor, amikor az énom paradoxonokról volt szó, szóba került a repülő nyílvesszőnek a problémája, ugye? Tehát amikor arról volt szó, hogy a mozgást hogyan lehet megérteni, hogy érthetjük-e a mozgást, vagy nem érthetjük. A mozgás ellentmondásos, vagy nem ellentmondásos. Abban a gondolatmenetben meg lehet vizsgálni azt a kérdést, hogy van repülő nyílvessző mozgását hogyan tudjuk érteni, és azt lehet mondani, hogy a repülő nyílvessző az valahol a pályájának adott pontjában ott is kell, hogy legyen, és nem is kell, hogy ott legyen. Tehát a mozgása azt jelenteni, hogy ott is van valahol, és nincs is ott valahol, és ez egy ellentmondó állítás, és ilyen értelemben nem lehet elfogadni a mozgását. Tehát nem lehet értelmezni és elfogadni azt, hogy a repülő nyílvessző valóban mozogna. Ezzel kapcsolatban az arisztotelészi mozgás értelmezés az nagyon fontos, és ezt szeretném ezúttal is talán múltkor is említettem, de mégis szeretném elmondani, megint csak. Ugye itt arról van szó, hogy Arisztotelész végeredményben azt mondja, hogy a létnek két változata van, vagy két fajtája. Nem abban az értelemben, hogy az ideák világán, vagy az érzéki, hanem egy más értelemben, egy sokkal érdekesebb értelemben. Azt mondja nevezetesen, hogy lehet beszélni valóságos létről, és potenciális létről. Lehet beszélni arról, hogy valami valóságosan létezik, és lehet beszélni arról, hogy lehetőség szerint létezik. Az a lét két értelmezése, két verziója, két változata, és a létezők mind a két módon létezhetnek. Mind a két módon létezhetnek. Mindig meg kell vizsgálni, hogy valamilyen létező, hogyan létezik az egyik, hogyan létezik a másik szempontból. Meg kell vizsgálni, meg kell értenünk ezt. És hogyha ezt megértettük, akkor fogjuk megérteni a dolgokat magukat, és akkor fogjuk megérteni a mozgást is. Hogyan fogjuk megérteni a mozgást? Olyan módon fogjuk megérteni a mozgást, hogy Arisztotelész azt mondja, hogy a mozgás definíció szerint azt jelenti, hogy a lehetőség szerinti lét megvalósul. Tehát a lehetőség szerinti létből átmegy a dolog valóságos létbe. Például egy közönséges helyváltoztató mozgásnál, mondjuk a repülő nyílvessző esetében arról van szó, hogy a repülő nyílvessző a pályájának adott pontján van valahol, valóságosan itt van, valóságosan a pályának ebben a pontjában van, de lehetőség szerint másik pontjában van. Ugye? Tehát mert megvan az a lehetősége, hogyha szabad ilyen triviálisan kifejezni, megvan a lehetősége, hogy ne itt legyen. Megvan neki engedve. Az, hogy mozgásban van, az pont azt jelenti, hogy rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy ne csak itt legyen, ahol éppen valóságosan van, hanem rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy másutt legyen, hogy itt legyen. És a mozgás folyamata maga az, amikor ez a lehetőség megvalósul. Mozgás annyit jelent, hogy a nyilvessző ebben a valóságos állapotában, a pályának ebben a pontjában van valóságosan, ebben van lehetőség szerint, és a mozgás azt jelenti, amikor innen ide jutunk, hogy ez, ami korábban lehetősége volt a nyilvessző állapotának, ez megvalósul. Tehát világos valamennyire? Tehát a lehetőségek megvalósulása a mozgás értelemszerűen és definíciószerűen. És miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert hogyha ezt elfogadjuk, hogy tehát lehetőség szerint is lehet valamit értékelni, és valóságosan is lehet valamit értékelni, akkor megmenekülünk a mozgásban rejlő ellentmondás állításától egy bizonyos értelemben. Mert akkor azt mondhatjuk, hogy nem ugyan abban a vonatkozásban érvényes az a repülő nyilvesszőre, hogy ott is van, meg nincs is ott. Mert azt mondjuk, hogy aktuálisan itt van, tehát valóságosan itt van, de lehetőség szerint nincs itt. És ez állítható ellentmondás nélkül, mert más vonatkozásban állítjuk az itt létet, mint a nem itt létet. Ezzel megmenekültünk az ellentmondás állításától, és logikai, szóval lehetőséget kaptunk arra, hogy a logika segítségével tárgyaljuk, hogyha tetszik, lehetőséget kaptunk arra, hogy megértsük a mozgást magát. Érthető? Ezzel, hogy bevezetjük a valóság szerint és a lehetőség szerinti létfogalmát. Ez nem tudom, hogy mennyire meglepő, de szerintem egy nagyon fontos tényező, mert akkor azzal, tehát lehetőséget kapunk arra, hogy a megértés az a rendelkezésünkre áll, és lehet beszélni a tudományban a mozgásokról. És így is van. Így is van, azt lehet látni, és azt lehet mondani, hogy a tudományos gondolkodás az lényegében ezt nagyon is átvette, akkor, amikor a különféle tudományos disziplinákban a különféle állapotterekről beszélnek például. Nem tudom, milyenféle tudományokban szoktak állapotterekkel foglalkozni, és az állapotterek jellemzésében is nem tudom, miben ügyeskedni. Nyilván akkor, amikor állapottérrel jellemzünk egy rendszert, egy rendszer állapottere, az pontosan azokat a lehetőségeket tart, azokból a lehetőségekből áll, amelyeket a rendszer megvalósíthat. És az a kérdés, hogy ebben az állapottérben, mondjuk a mechanikában, vagy a termodinamikában nagyon gyakoriak ezek a fogalmak, hogy az adott állapottérben konkrétan milyen mozgás valósul meg, az éppenséggel az azt jelenti, hogy a lehetőségek közül kiválasztunk valamiket, vagy a rendszer kiválaszt valamiket, amelyeken valóságosan átmegy, és az ilyen értelemben tehát egy konkrét pályát befut az adott állapottérben, és ezzel értelmezzük magát a mozgás folyamatot, le tudjuk írni, stb. Tehát az, amikor a lehetőség és a valóság a mozgás értelmezésében ilyen triviális módon is benne van, vagy ilyen, hát bizonyos értelemben triviális, más értelemben pedig egy rejtett módon benne van a mai tudományos gondolkodásban is, és ezerféle más módon is. Akkor mi az, ami még az arisztotelészi rendszerből érdekes? Talán, hát még egy csomó dolog érdekes volna, de úgy látom, hogy itt túlságosan sok időt foglalkoztam már eddig is ezzel. Még egy mondatot mondanék a természetfilozófia egy további adalékáról, most már nem az arisztotelésziről, hanem a sztoikus természetfilozófia a tudományos vonzatairól. Jó? Tehát, hogy legalább ezt a kört bezárhassuk. Ez a sztoikus filozófiai hagyományban is nagyon fontos eszmék jöttek létre a természetfilozófiában is. Ezek az eszmék legfontosabb, ennek az eszméknek az egyik legfontosabbja. A sztoikusoknak az a meggyőződése, hogy a világ egységes. Ugye erről éppen egy pár órával ezelőtt már próbáltam valamit is. Tehát a világ az egységes, és ennek az egységnek a hordozója egy olyan közeg, ami a világot kitölti, amit ők pneumának neveztek. A pneuma az sok mindent jelent, levegőt, lélegzetet. Újabban a pneumát, amit a sztoikusok pneumának mondanak, azt tüzes lélegzetnek is szokták fordítani, főként azért, mert világos a magyarázatokból, tehát a sztoikus gondolkodók magyarázataiból világos, hogy nagyon fontos számukra a pneumának az aktív ereje. Tehát az az ereje, amelyik a pneuma számára lehetővé teszi, hogy ez a közeg, amelyik a világot kitölti, ez aktívan alakítsa azokat a dolgokat, amelyek a világban vannak. Tehát magyarán szólva, a pneuma az egy ilyen belső aktív szervező erővel rendelkezik. Ez a belső aktív szervező erő járul hozzához, hogy a világ nem homogén, ugyan egységes, de nem homogén, hanem különféle objektumokból áll. Ez az idea, ez szintén egy olyan idea, amelyik nagyon fontos. Aztán a Múltkoriban, amikor Démokritoszról beszéltem, akkor megemlítettem ezt. Végül is Arisztotelésznél is említhettem volna ezt a dolgot, hogy Arisztotelés nagyon ellene volt az atomizmusnak. A stoikusok is nagyon ellene vannak az atomizmusnak, mert azt gondolják, hogy nincs üresség. Tehát az üresség az valami olyasmi, amit nem tudnak elfogadni és nem tudnak elképzelni. Ha viszont nincs üresség, akkor folyamatosan van kitöltve a világanyaggal, és akkor azt kell megmagyarázni, hogy ebből a folyamatos képződményből hogyan lesznek különféle sűrűségű és különféle állagú dolgok. Ugye? Tehát akkor ez a magyarázat, hogy ez a feladat, hogy ezt a magyarázatot előállítsuk. Ez a klasszikus feladat, ez egy olyan feladat, amelyik a mai napig a tudomány számára fontos feladat, hogyha van, ha azt gondoljuk, hogy nem korpuszkula elmélettel dolgozunk, hanem térelmélettel vagy mezőelmélettel dolgozunk egy adott tudományban, akkor azt a feladatot kapjuk, hogy próbáljuk meg a mezőegyenletekből, mondjuk például a Maxwell egyenletekből, próbáljuk meg előállítani az elektront. Ugye? Tehát hogyan lehet megcsinálni azt, hogy van valami mező, és abban a mező hogyan tud olyan módon működni, hogy korpuszkulának látszó bigyókat is létrehoz be. Ugye? Tehát ez egy lehetséges feladat, ma is megoldandó feladat. De ez egy olyan feladat, amit a sztoikusok is már felvetettek, és amit a sztoikusok is megpróbáltak megoldani és megmagyarázni. Persze valamiféle homályosnak tekintett magyarázatokat adnak erre, hogy hogyan jön. De a feladat, azt akarom mondani, tehát az, hogy ez egy feladat, amivel konfrontálódni lehet, és amit valahogyan meg kell oldani, ez egy olyan feladat, ami azóta is aktuális feladat, legalábbis akkor, hogyha az ember mondjuk mezőelméleteknek a híve, és abból akar valamilyen világmagyarázó elvet kovácsolni. Ugye? Tehát most, szép nevek vannak ezzel kapcsolatban napirenden. De nem is olyan nagyon sikeresek ebben a fizikusok, de hát azért törekszenek rá. Nagyjából ennyi. Jó? De akkor köszönöm szépen már a figyelmet és elnézést, hogy ilyen sokat dumáltam az arisztotelészi természetfilozófiáról, de ráadásul még az is az érzésem, hogy ennél többet is kellett volna. Vagy más. Na jó, köszönöm szépen a figyelmet.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. A görög természetfilozófia. A felvétel 2004 őszi félévében készült.